Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, és egy olyan egyéniségről, bibliai egyéniségről szeretnék most szólni az ige hirdetésben, akit hát nem hiszem, hogy túlzottan részletesen ismerünk, mert hogy nem is tudunk róla sokat. Tehát ha azt a kérdést tenném föl, hogy mit tudunk Epafrásról, akkor könnyen elképzelhető, hogy nem sokan tudnánk bármit is mondani, nem? Epafrás. Ki volt ez a bizonyos Epafrás? És egyáltalán mit tudhatunk róla, mert hogy ugye elég kevésszer szerepel a Bibliában, tehát az apostoli kornak egy mellékszereplője, na de nagyon megérdemli a figyelmünket ez a mellékszereplő, mert hogy azért sok-sok minden fűződik a nevéhez, sok-sok mindent úgy érzékeltet, finoman jelez az apostol. De nekünk ez hihetetlenül fontos, mert ő egy egyszerű ember volt abból a szempontból, hogy gyülekezeti tag. Tehát itt nem egy nagy ige hirdetőről beszélünk, aki városról városra ment volna és hirdette volna az igét, nincsen neki levele, írása a Szentírásban. Mit tudott tenni egy egyszerű gyülekezeti tag a gyülekezetért? Jó, hát olyan szempontból persze nem volt egyszerű, idézőjelbe téve, tehát nem volt egy a sok közül, hogy ő volt a kolossai gyülekezet alapítója. Tehát a kolossai gyülekezetet valószínűleg ő alapította meg, de ezt is csak valószínűsíteni tudjuk azok alapján, az adatok alapján, amit a Szentírásban láthatunk. Kapcsolatba került valahogy az apostolok munkájával, Pál apostol munkájával, és Kolosséban ő alapíthatta a gyülekezetet. Néhányan feltételezik, hogy esetleg ez Timóteus volt a gyülekezet alapító, de mégis úgy tűnik a kolossi levél alapján, hogy Epafrás lehetett az. Mindösszesen háromszor találkozhatunk vele az igében, kétszer a kolossi levélben, ezt fogjuk most megnézni, és egyszer a Filemoni levélben. És aztán vége is. Tehát Epafrásról, hogyha valamennyit meg akarunk tudni, akkor mindösszesen ebből a három igehelyből gazdálkodhatunk. De nézzük, hogy mit is tudhatunk erről a bizonyos egyéniségről, személyiségről, és annyit még talán, hogy ugye Pál apostol kolossi beliekhez írt leveléből fogunk idézni, rögtön az első fejezetből. Ugye fontos elmondani, hogy Pál maga soha nem járt Kolosséban. Tehát itt egy olyan gyülekezetről beszélünk, amelyet nem ő alapított meg, hanem az ő munkálkodása nyomán történt ez a bizonyos gyülekezet alapítás. Egyébként csak érdekességképpen jelzem, hogy Efézus és Kolossé között körülbelül 160 kilométer lehetett, és valószínűleg, amikor Pál sokáig dolgozott Efézusban, ugye 3 éven keresztül, akkor kerülhetett vele kapcsolatba Epafrás, és akkor történhetett ez a bizonyos kapcsolatfelvétel, és aztán Epafrás hazament, és a maga kis területén, maga kis városában, nem is volt az olyan kisváros, persze Kolossé, ott megalapította a gyülekezetet. Jó, tehát így olvassuk ezt a levelet, hogy ez nem Pál gyülekezete, és így olvassuk ezeket a szavakat, hanem itt Epafrásnak köszönhető, hogy a gyülekezet létrejött. Mit tudhatunk erről a bizonyos Epafrásról? Nézzük tehát az első fejezet 3. versétől az igét egészen a 8. versig. Tehát Kolossébeliekhez írt levél, első fejezet 3-tól a 8. versig olvasom az igét. Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyának mindenkor ti értetek könyörögvén. Mivel hogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban és a szeretetet, amellyel minden szentekhez vagytok. A mennyekben néktek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, amely az evangélium, amely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem. Úgy, mint nálatok is, anaptól fogva, amelyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Úgy, ahogy tanultátok is Epafrástól, ami szerelmes vagy szeretett szolgatársunktól, aki hűséges szolgálja ti érettetek a Krisztusnak, aki meg is jelentette nékünk a ti lélekben való szereteteteket. Eddig olvasom tehát. Mit tudhatunk meg a gyülekezetről, és egyáltalán hogyan kezdi ezt a bizonyos levelet az apostol? És ugye Epafrás nevét is hallhattuk itt a 7. versben. Ugye a hálaadással kezdi. A hálaadással, ami kulcsfontosságú, azt mondja, hálát adunk az Istennek, és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyának, mindenkor ti értetek könyörögvén. És figyeljük meg ezt a hangütést, hogy mi következik ezután. Azt mondja a 4. versben, mivel hogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, amellyel minden szentekhez vagytok. Gondoljunk ebbe bele, hogy micsoda, hogy mondjam, példamutatás az, ami ezekből a sorokból, ezekből a szavakból tükröződik. Példamutatás abból a szempontból, hogy ha van példaértékű gyülekezet, akkor a kolossei gyülekezet az. És Pál a maga bölcsességével meg is dicséri őket. Abból a szempontból, hát hogyha van dicsérni való mondjuk egy gyülekezet esetében, most azt ne emeljük ki, ne beszéljünk erről. Hát hogy ne lehetne erről beszélni? Szükséges erről beszélni. Tehát mi az, ami tényleg hálaadásra méltó a gyülekezet esetében? A ti hitetek, az a szeretet, ami bennetek van. És ugye döbbenetes, amit kimond, és annyira gyönyörű és lélek melengető, amellyel minden szentekhez vagytok. Tehát azt mondja, ti olyanok vagytok, hogy egymást szeretitek kivétel nélkül. Mindannyian szeretitek kivétel nélkül egymást. Tehát annyira szép, ahogy bevezeti ezeket a gondolatokat, azt mondja, ezt hallottuk, én ezt Epafrástól hallottam, mondja az apostol. Egyébként maga a levél, ez fogságban születik, Pál apostol ezt a római fogságában írta, valószínűleg 57 és 62 között, tehát időszámításunk szerint 57 és 62 között, és Epafrás ott lehetett vele, ő beszélhetett arról, hogy milyen állapotban is van a gyülekezet. Tehát mondom, gyönyörű szép ez a bevezető gondolat, tehát nagyszerű dolog, hogy nem csak eszmei szinten vannak rendben a kolosséiak. Azt mondja, hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, amellyel minden szentekhez vagytok, eszmei szinten, meg gyakorlati szinten is rendben van ez a gyülekezet. Úgy tényleg melegséggel töltheti el a szívünket, lelkünket, hogy volt ilyen. Nem egyedi eset egyébként, tehát ez nagyon fontos dolog, nem egyedi eset, hogy ezt láthatjuk az apostoli korban és Pál apostol esetében, ha volt dicsérni való egy gyülekezetben, mindig megdicsérte, mindig elmondta. Hát ha volt feddeni való, azt is elmondta, azt sem rejtette véka alá. De a hangütés az ez. De még mielőtt a gyülekezet elbízná magát, mert ugye akár el is telhetnének ezzel a dicsérettel, hogy hú, mi aztán mennyire jók vagyunk idézőjelbe téve, hát szó nincs erről. Természetesen Pál gyönyörű szépen helyre teszi ezt a kérdést. Azt mondja, hallottuk ezt a hiteteket és szeretetet, amellyel minden szentekhez vagytok, a mennyebben néktek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, amely az evangélium. Az 5. versben felfelé irányítja a tekintetüket. Tehát azt mondja, ti ne csak magatok köré nézzetek, ne csak azzal legyetek elfoglalva, és annak örüljetek, hogy egymás között rend van. Hit és szeretet uralkodik. Azt mondja, tekintsetek fölfelé. Tekintsetek fölfelé a mennyekben néktek eltett reménységért, és ti ezt honnan hallottátok? Azt mondja, az igazság beszédéből hallottátok, amely az evangélium, amely az örömhír. Szóval hatalmas dolog ez egyébként, hogy Pál fölfelé irányítja a tekintetünket. Ne felejtsük el soha azt a gondolatot, amit a korintusi második levélben leír. Azt mondja, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Tehát ha bárki azt mondja, hogy igen, azért sok-sok áldása, ajándéka ellenére is az Istennek, kétségtelenül azért nehéz ez a földi lét, tele van nehézséggel, tele van megpróbáltatással. Pillanatnyi könnyű szenvedés, azt mondja az apostol 2. Korintus 4-ben, a 17.-18. versben. Azt mondja, tekintsetek föl, a mennyekben el van téve nektek az a reménység, de hát ezt ti pontosan tudjátok, mindennel tisztában vagytok, hiszen az igazság beszédében ezt hallottátok, amely az evangélium. És hogyan vezeti tovább a gondolatot, azt mondja, amely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem, úgy, mint nálatok is, anaptól fogva, amelyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Na ez egy különlegesen fontos ez a bizonyos 6. vers. Miért? Azt mondja, az evangélium eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is. Ezért érdekes abba belegondolni, vagy érdemes abba belegondolni, hogy hol is járunk időben. Tehát még egyszer, 57 és 62 között. Ugye Jézus Krisztus kereszthalála időszámításunk szerint 31. Ezt Dániel könyve 9. fejezetéből, a híres proféciából tudhatjuk a 24.-27. vers alapján. 3 évtized telt tehát el Krisztus kereszthalála óta, és az apostol azt állítja, és igazat állít természetesen, hogy az egész világra eljutott az evangélium. Ez egy hatalmas dolog. Szűk 3 évtized leforgása alatt. Azt mondja, ez megtörtént. És nyilván nem úgy kell ezt érteni, hogy most mindenhol tömegek követnék a kereszténységet, ebben az időszakban még nem, de itt is, ott is, amott is létrejönnek a gyülekezetek, és ezek a gyülekezetek, ezek folyamatosan élnek és fejlődnek. Na most egyrészt, tehát ezt tanulhatjuk meg ebből a bizonyos hatodik versből, amely eljutott hozzátok miképpen az egész világra is, de figyeljük meg, hogy hogyan folytatja tovább a gondolatmenetet az apostol. Eljutott hozzátok miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem. És gyümölcsöt terem. Na most ez az, amin érdemes elgondolkodni egy kicsit. Vagy inkább azt mondanám, hogy mélyebben. Hogy akkor, amikor gyümölcstermésről beszélünk, könnyen elképzelhető, hogy a mi gondolkodásunkban, tudatunkban, vagy akár a mi tapasztalatunkban is, ez a kettő szétválik egymástól. Megismerjük az igazság beszédét, megismerjük az evangéliumot, és a gyümölcstermés az majd valamikor elkezdődik. Na most a kettőt nem lehet szétválasztani. Tehát ez a hatodik vers, ez azt mondja, hogy a kettő a szoros összefüggésben áll egymással. Megismertétek az evangéliumot, ez eljutott az egész világra is, és gyümölcsöt terem. Nincs megállás. Nincs a kettő között, hogy mondjam, egy szakasz határ. Hogy megismertétek, és majd néhány hónap vagy néhány év múlva a gyümölcstermés elkezdődött. És mennyire örülhetünk a gyümölcstermésnek? Nem. Az evangélium önmagában is gyümölcsöt kell, hogy teremjen az ember életében. Tehát magyarán az, hogy mi találkozunk az igével, szembesülünk az igével, ige hirdetést hallgatunk, szombatiskolán veszünk részt, találkozunk ige helyekkel, hallgatunk bármilyen előadást ezzel kapcsolatban. Azt mondja az apostol, hogy ez gyümölcs termésre kell, hogy serkentsen téged. A kettőt nem lehet szétválasztani. Hit és a hitben való engedelmesség, ez kéz a kézben jár egymással. Tehát magyarán az Isten nem csak azt szeretné, hogy a mi elménk tisztuljon, az igazság beszéde az fölragyogjon a mi gondolkodásunkban, és egyre inkább ragaszkodjunk hozzá, ez nagyszerű dolog. De a gyakorlatnak lehetetlenség elválasztódni az elmélettől. Tehát teljesen természetes, hogy ha már egyszer meghallottam, akkor cselekszem is. Az apostol ezt így kezeli. Teljesen természetesnek veszi, hogy ez így működik. Másképp nem működik. Tehát ez egy nagyon komoly figyelmeztetés számunkra, mert szerintem mindannyian tapasztaltuk már ezt, akár a saját életünkben is, saját életünkön keresztül, hogy hallunk valamit, ami érezzük, hogy követésre méltó lenne, mert az Istentől jövő üzenet, és tényleg ő készített valamire, majd valamikor megteszem, majd valamikor lépek, majd valamikor úgy döntök. Nem lehet elválasztani a kettőt egymástól. Tehát erre tanít bennünket ez a hatodik vers. Azt mondja, eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem. Teljesen természetes dolog, hogy gyümölcsöt terem. Nem lehet a kettőt ilyen értelemben elválasztani. Úgy, mint nálatok is, mikortól? És nagyon fontos itt a második vers, bocsánat, a második fele ennek a hatodik versnek. Úgy, mint nálatok is, a naptól fogva, amelyen hallottátok, és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Tehát azt mondja, ti olyanok vagytok, mint akik hallottátok az Isten beszédét, attól a naptól fogva ez a gyümölcstermés elkezdődött. Tehát annyira szép ezzel szembesülni, ezzel találkozni, hogy tényleg van ilyen, volt ilyen. Jó, hát persze bárki mondhatja, hogy kérem szépen az első században járunk, bezzeg most, hát ugye sokkal nehezebb a körülmény, sok-sok minden terheli az emberek lelkét. Jó, persze ez valahol igaz. De ha az első században ez működött, hát akkor a mikorunkban, vagy inkább azt mondanám, hogy az én életemben, vagy a te életedben, a mi életünkben, ez miért nem működne? Csak szembesülni kell az evangéliummal, és azt mondani, hogy tényleg követésre méltó az, amit olvasok, amit hallok, mert az Isten üzenete, az Isten szava. Nem emberi kitaláció, és nem emberi evangélium, emberi örömhír, hanem közvetlen az Istentől jön. Nagyon-nagyon nagy dolog tehát, amit az apostol elmond, és ezért vezeti tovább a gondolatunkat így a hetedik versben, mert hát bárki fölteheti azt a kérdést, hogy kérem szépen, ez mind nagyon érdekes, meg jó, meg hasznos lehet, de hogy jön ide Epafrás? Mert ugye azt ígértük, hogy Epafrásról lesz szó. Hát most jön a hetedik versben Epafrás, amit eddig elmondtunk, tehát a harmadik versről a hetedik versig, Ugye azt mondja, vagy hatodik verse bezárólag, azt mondja, így folytatja a hetedik versben, úgy, ahogy tanultátok is Epafrástól, ami szerelmes vagy szeretett szolgatársunktól, aki hűséges szolgálja ti érettetek a Krisztusnak. Azt mondja, amiről én eddig beszéltem, az nem más, mint az az üzenet, amit ti Epafrástól hallottatok. Tehát ilyen értelemben Pál csak megismétli ezt. Ez egy nagyon nagy dolog. Ilyen értelemben is elismeri Epafrásnak az érdemeit, idézőjelbe téve. Azt mondja, ő volt az, aki tanított benneteket, és ezeket a dolgokat elmondta, hogy nem szabad szétválasztani egymástól az örömhírt, meg a gyümölcstermést, felfelé irányította a tekinteteteket, és szeretettel terelgetett benneteket. Hatalmas dolog, amit csinált ez a gyülekezeti munkás. Azt mondja, de hát ti megtanultátok tőle. Hogyan is nevezi? Ami szerelmes szolgatásunktól. Itt megint csak egy picit álljunk meg. Szerelmes szolgatás, szeretett szolgatás. Mi ennek az üzenete? Ennek az egy szócskának, hogy szolgatás. Hát ebben benne van az, hogy Epafrás és én, mintha ezt mondaná, ezt üzenné Pál apostol, egyenrangúak vagyunk. Isten szolgálja ő is, meg én is. Meg a harmadik is, meg a negyedik is. Társak vagyunk, szolgatársak. Ez azért nagyszerű dolog, mert ugye, hát ne felejtsük el mégse, hogy mégis kinek a levele ez. Tehát nála nagyobb igehirdetőt, nála nagyobb munkását az Istennek nem tudnánk említeni az elmúlt 2000 évből, mint Pál apostolnak a nevét. Mégis azt mondja, hogy Epafrás és én ilyen értelemben teljesen egy szinten vagyunk. Szolgatárs. Annyira szép, ahogy Péter apostol például a levelében hogyan nevezi magát. Azt mondja, én olyan vagyok, mint egy presbiter társ. Intellektiteket, mint presbiter társ. Vén társ, gyülekezeti vén. Ugye erre utal ez a kifejezés. Péter is üzeni ezt a gondolatot, hogy egy szinten vagyunk mi, akik szeretnénk tenni a gyülekezetért. Hogy valakinek ez az ajándék adatot, valakinek meg másik ajándék adatot, a harmadiknak ez a feladata, a negyedik ennyi munkát végez, és így tovább, nem kérdés. De egyformák vagyunk. Miért? Azért, mert az Isten kegyelme az ugyanúgy szükséges nekem is, meg neked is. Ugyanúgy az Isten kegyelmére vagyunk szorulva. Ugyanolyan vétkes, küszködő, sok mindennel küzdő és bukdácsoló ember vagyok én is, mint te is, Epafrás, mint ti is, Kolossai gyülekezet. Na de hát pont ezért szép ez, hogy az Isten ajándékot bízott ránk, át tudjuk-e adni ezt az ajándékot másoknak, akik körülöttünk vannak. Szóval nagyon érdekes egyébként, ha az ember ebbe belegondol, ugye az első században járunk, nem lehet ettől elvonatkoztatni, az a fajta hierarchia, az a fajta alá-fölé rendeltségi viszony, ami oly sok helyen tetten érhető az egyház történelemben, itt nincs. Tehát itt még nincs. Gyönyörű szépen mutatkozik ezt meg, hogy Pál hogyan kezeli ezt a helyzetet, és Epafrás hogyan kezeli, vagy kezelte ezt a helyzetet. Tehát nem vagyok több, amiatt, hogy bizonyos feladatokat kaptam. Egyformák vagyunk. Abból a szempontból, hogy társak vagyunk a szolgálatban, társak vagyunk az evangélium hirdetésében. Ki volt ez az Epafrás? Azt mondja, úgy, ahogy tanultátok is Epafrástól, hetedik vers még egyszer, ami szerelmes szolgatásunktól, aki hűséges szolgálja, ti érettetek a Krisztusnak. Itt van az a jelző, hogy hűséges, hív, ugye így fordítja szép régies magyar nyelvezettel a Károlyi fordítás. Hűséges szolgatása. Na most ezen is egy picit érdemes elidőzni, hogy mennyire ritka tulajdonság ez manapság a hűség. Mert ugye meggyőződésem, hogy ki tudjuk azt mondani saját életünkre nézve is, vagy éppen ha körülnézünk a mások életére nézve, hogy azért az evangélium meg tud szólítani embereket. Nem? Tehát meg tud érinteni az evangélium, az örömhír embereket. Ez nagyszerű dolog, és örülhetünk neki. De mi történik mondjuk a második pillanatban? Mi történik mondjuk a második évben, vagy a 20. évben? Tudunk-e hűségesek lenni ahhoz az Istenhez, aki egyszer megszólított bennünket? Tehát még egyszer mondom, nem ez a ritka a megszólítás, hogy az Isten valamiképpen célt ér bizonyos értelemben az ember lelkében, hanem utána mi következik. Tudja-e azt mondani az ember, hogy igen, én hűséges leszek az Istenhez, hiszen, és ez az egész gondolatnak az alapja, Isten előbb volt hűséges hozzám. Miért mondhatjuk azt, hogy előbb volt hűséges hozzám? Miért mondhatjuk azt, hogy a hűségre pont az Isten, a mindenható Isten mutat példát? Hát például azért, mert hogyha Krisztusra gondolunk, Jézus Krisztusra, aki a lehető legtöbbet tette értünk, ha végig gondoljuk azt, hogy ő mit küszködött értünk, most nem csak az Ószövetség ideje alatt a választott népért, hanem amikor itt volt a Földön, hogy ő mennyi mindent megtett az emberért, mennyi mindent megtett értünk, mennyi mindent megtett értem, hogy ő nem lépett ki abból a helyzetből, amiből pedig kiléphetett volna, hogy ő hűségesen végigküzdötte akár a Gecsemánét, akár a szenvedéstörténetet. Tehát ez az, ami valamelyest érzékelteti velünk azt a hűséget, azt a szeretetet, ami az Istenből tükröződik, az Istenből árad. Na most ez az, ami elgondolkodtathat bennünket, hogyha Krisztus mind halálig hűséges volt, a halál vállalása árán is hűséges volt, hogyha ő az életét adta értem, akkor olyan nagy kérés tőlem azt kérnie, hogy barátom, te is legyél hűséges. Tehát ne csak egy ideig érintsen meg az evangélium, mert egy ideig nagyszerű, hogyha megérint, de mi történik aztán, a sokadik évben, vagy évtizedben? Tehát ez, hogy Pál apostol ezt a jelzőt használja Epafrásra, hogy Epafrás hűséges, ez nagyon nagy dolog. Egy jelző. És ebben az egy jelzőben, egy szócskában is mennyi minden van benne. Hűség az Istenhez, és nyilván, mert az egész szövegkörnyezet erről szól, de érdemes kimondani, hűség a gyülekezethez is. Tehát nem pusztán az Istenhez, a gyülekezethez is. Mert a kettő gyakorlatilag egy, abból a szempontból, hogy ez Epafrás gondolkodásában is teljes egészében összekapcsolódott. Megérintette őt az Isten, és azt mondja, hogy munkálkodj ezekért az emberekért. Munkálkodj azokért az emberekért, akikért te is dolgoztál. És most szeretném, hogyha ők is ragaszkodnának hozzám, és alkossatok egy közösséget, alkossatok egy csapatot. Tehát ez egy hatalmas dolog, amit itt találhatunk, és nyugodtan azt hiszem kimondhatjuk ezt, hogy ritka tulajdonság ma ez a bizonyos hűség. Tehát álhatatosság, kitartás. Ha egyszer az Isten elhívott, véletlen lett volna? Ha egyszer az Isten megszólított, ha egyszer találkoztam az evangéliummal, az igazság beszédével, forduljak el tőle, hagyjam ott, tapossam meg. Teljesen abszurd, bármelyik gondolat is. Ezzel az egy jelzővel is de sokat tud üzenni az Isten, hogy légy hűséges. Mind halálig teszi hozzá Jelenések könyve, a halál vállalása árán is. Azért, mert ő már előbb hűséges volt, tehát pontosan ott van a minta előttünk. Nem arra kér, hogy csak azért, mert én úgy szeretném, hogy légy hűséges, nem. Bemutattam, hogy mit jelent ez a hűség. Kövesd ezt a példát, és minden segítséget megadok hozzá. Szóval hatalmas dolog ez a jelző, és jó ilyenkor Krisztusról megemlékezni, Jézus Krisztusnak a hűségéről, hozzánk való hűségéről, és azt mondja tehát Epafrásról, hogy igen, hűséges szolgálja ti érettetek a Krisztusnak, aki meg is jelentette nékünk a ti lélekben való szereteteteket. Már megint egy kis elismerés, de mennyire helye van ennek a bizonyos elismerésnek, a gyülekezet tényleg szereti egymást. Ez egy szerető közösség. És hatalmas dolog, hogy Epafrás ilyen közösséget tudott munkálni, de ez nyilvánvaló módon a következőkre nézve is, ez egy komoly feladat, hogy ezt a hűséget, ezt a szeretetet fenn is tartsa a gyülekezetben. Az alap minden esetre tehát megvan. És aztán az apostol elkezd másról beszélni, másról írni, de mi ezt nem követjük nyomon, hanem megnézzük, hogy melyik az a második igehely, vagy ige szakasz, egész rövid kis ige szakasz lesz, ahol szintén Epafrásról, erről a bizonyos, úgymond mellékszereplőről beszél, itt a Kolossei levélben. A levél legvégén, kérem, hogy lapozzuk ezt föl, a 4. fejezet 12.-13. versét. Tehát Kolossé levél 4. fejezete 12.-13. verse. Mit üzen tehát az apostol Epafráson keresztül, vagy Epafrás munkálkodásán, munkáján keresztül a gyülekezetnek? Üdvözlések és befejezés, tehát ez már ehhez a részhez tartozik. Ugye gyakorlatilag a kezdő gondolatok voltak azok, amelyeket megnéztünk. A 10. versről, itt a 4. fejezetben már az üdvözlések és a befejezés kerül sorra. A következőket olvasom a 12. 13. versben. Köszönt titeket Epafrás, aki ti közületek való, Krisztusnak szolgálja, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Mert bizonyságot teszek őfelőle, hogy sokat fárad érettetek, és azokért, akik Laodíceában és Hierápolisban vannak. Ennyi mindössze. No, mit tanulhatunk ebből? Azt mondja tehát, aki ti közületek való, ő köszönt titeket, Krisztusnak szolgálja, és mi az, az az egyik legfontosabb dolog, amit elmond Epafrásról? Mert hát ugye nem sokat tudunk Epafrásról, mert bárki mondhatja azt, hogy jó, hát azt értjük, hogy ugye ezt hirdette, amiről eddig beszéltünk, itt az első fejezetben Pál utal erre, na de mit tudhatunk még róla? Ki volt ő? Mit csinált? Hogyan csinálta? Na nézzük csak. Azt mondja, ő Krisztus szolgálja, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban. Tusakodván. Na most az a kifejezés, ami itt a görög eredetiben áll, az nem más, mint az agonizó, és ugye a magyar nyelvből is ismerős lehet ez, tehát most a görögöt említettem, magyar nyelvben az agonizál kifejezés szerintem mindannyiunknak ismerős, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy élet-halál küzdelmet folytat. Drámai, hogyha valaki agonizál, mert ez azt jelenti, hogy a halál szélén van. Élet-halál küzdelmet folytat. Azt mondja, mindenkor tusakodván, ti érettetek imádságaiban. Na most gondoljunk ebbe vele. Mi ennek az egy szónak az üzenete? Tusakodván. Ha az szerepelne itt, hogy ez az Epafrás, és sorjázhatnának a jelzők meg hogy mit csinál, azt mondja, imádkozik értetek. Hűségesen imádkozik értetek. Hát szerintem semmiféle, hogy mondjam, hiányérzetünk nem lenne, erről is lehetne beszélni, hogy micsoda nagy dolog, hogyha ha valaki imádkozik a gyülekezetért, pláne ha a gyülekezet vezetőként teszi, mert ezt talán még nem említettük, hogy Epafrás minden bizonnyal alapítóként ő volt a gyülekezet vezetője. Azt mondja tehát, hogy tusakodik. Tusakodik értetek. Tehát nem azt mondja, hogy imádkozik értetek pusztán. Hát ez is nagyszerű dolog, hogyha ha valaki rendszeresen imádkozik a gyülekezetért. Hogyan lehet ezt a gondolatot elmélyíteni? Hogyan lehet még inkább világossá tenni, hogy itt nem pusztán imádságról van szó? Azt mondja, tusakodik ti értetek, ez a tusakodás. Ezt tudjuk miért döbbenetes? Ez azért, mert Krisztus pontosan ilyen ima küzdelmet folytatott, például a Gecsemáné kertben. Tehát ugyanezt a gondolatot, ugyanezt a szót használja az Új Szövetség ott és akkor, amikor a Gecsemáné kerti ima küzdelemről beszél. Azt mondja, hogy Epafrás így imádkozik értetek. Küzd, élet-halál küzdelmet folytat, értetek. Apropó, miért volt ilyen állapotban ez a gyülekezet? Miért volt annyira sok megdicsérni való a gyülekezetben? Miért lehet azt mondani, hogy egy fantasztikus példa ebből a szempontból a kolossai gyülekezet? Hát például azért, mert volt egy ilyen Epafrás, aki így imádkozott, így könyörgött a gyülekezetért. Élet-halál küzdelmet folytat. Tehát azt mondja, hogy ez nem pusztán olyan, hogy most akkor, nem is tudom, megemlítek valakit imádságban, meg belefoglalom az imáimba. Nem, ennél sokkal mélyebb az, amit mond. Mindenkor. De ez a mindenkor jelző is, nem? Döbbenetes. Mindenkor. Tusakodván. Ti érettetek imádságaiban. Hogyan lehet ezt még fokozni? Mert ugye érezzük, hogy nagyon erős ez a gondolat. Hát lehet fokozni, az apostol megteszi. Azt mondja, mi az imádságainak a tartalma? Hogy megállhassatok tökéletesen, teljes meggyőződéssel, az Istennek minden akaratában. Na, itt már végképp le vagyunk fegyverezve, nem? Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy Epafrás imádkozik a gyülekezetért. Azt mondja, hogy élet-halál küzdelmet folytat. De miért folytat élet-halál küzdelmet? Hogy megállhassatok tökéletesen, tessék, ott van a tökéletesség, mint bibliai tanítás, tehát akár erről is beszélhetnénk, de természetesen erre most nem térünk ki, teljes meggyőződéssel, tehát hogy ne csak olyan részleges legyen az a meggyőződés, hogy ne csak azért kövessék a gyülekezet tagjai, mert mondjuk egy gyülekezetnek részei, és ezért, amit a másik követ, vagy másik mond, hát akkor én is nem. Legyen meggyőződése a gyülekezet tagjainak mindenről. De miről is pontosan? Az Istennek minden akaratában. Tehát azt mondja, hogy a mérce a 100%. Az nincs lejjebb. Az nincs lejjebb. Tehát nem arról van szó, hogy nem is tudom, bárcsak közelednének az Istenhez a gyülekezet tagjai. Szó nincs erről. A mérce 100%. Az Istennek minden akaratában tökéletesen megállhassatok. Tehát érezzük azt hiszem, hogy itt nem hétköznapi imádságokról van szó. Apropó, mire jó egy fogság? Zárójelben még ezt érdemes hozzátenni. Ne felejtsük el, Pál a római fogságából írja ezt a bizonyos levelet. Tehát ő maga soha nem járt Kolosséban, ahogyan el is mondtuk. Honnan tudta ő ezt, hogy Epafrás ilyen üme küzdelmet folytat? Nagyon egyszerű, ott volt vele. Ott volt vele, hallotta, hogy hogyan imádkozik, hallotta, hogy mennyit imádkozik, hallotta, hogy milyen mélyek az imádságai, és ezért fogalmazza meg azt, hogy igen, mindig tusakodik ti értetek. Hát micsoda üzenet lehetett ez a kolossai gyülekezetnek, hogy bár a gyülekezet vezetőtök most itt van, de egyébként így gondol rátok, micsoda sekélyes kifejezés ez, nem? Hogy gondol rátok. Hát sokkal mélyebb dologról van szó. Küzd értetek, élethalál küzdelmet folytat értetek. Miért? Azért, hogy megállhassatok tökéletesen, teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Ott a 100%, ez a bizonyos minta, az a 100%, amit Epafrás megtesz tehát a gyülekezetért. Szóval ez egy hatalmas dolog, amit itt az apostol elmond róla. De itt még nincs vége. Azt a kis 13. verset is emeljük még ki, mert ugye ez a 12. ez picit hosszabb. A 13. versben pedig ezt mondja még róla, mert bizonyságot teszek ő felőle, hogy sokat fárad érettetek, és azokért, akik Laodiceában és Hierápoliszban vannak. Azt mondja, sokat fárad értetek. És azokért, akik Laodiceában és Hierápoliszban vannak. Kolossé, Laodicea, Hierápolis. Három város, amelyek körülbelül egy olyan nagyjából 20-30 kilométerre helyezkedtek el egymástól. Tehát, hogyha a kört, amelyek ezek alkottak, azt megpróbálnánk meghúzni, 20-30 kilométer, inkább 20 kilométer is elegendő lenne. Tehát nagyon közeli városokról van szó. Na most, mi ennek az üzenete? Azt mondja, hogy ez a bizonyos Epafrás, ez ott munkálkodott. Tehát nem csak Kolossében, hanem még másik két városban. De aztán vége. Tehát erre azt mondhatnánk, hogy hát nem túl sok, nem? Ehhez képest Pál apostol, ehhez képest XYZ. Nem. Ennyi volt a feladata. Nem több. Ezt a feladatát ellátta. Na de hogy látta el? Micsoda mély hittel, micsoda meggyőződéssel látta el, micsoda odaadással, hűséggel látta el. Szóval ez egy hatalmas, hatalmas dolog. Nagyon-nagyon érdekes egyébként ebből a szempontból, hogyha belegondolunk még visszakanyarodva egy kicsit itt az imádság témájára, másokért való imádság témájára, miért kellett annyit imádkoznia ezekért az emberekért Epafrásnak? Akár Kolosséban, akár ebben a másik két városban. Hát nagyon egyszerű, azért, mert azért mindannyiunkban ott van az a bizonyos makacság, hogy nehezen engedünk az Istennek. Nehezen engedünk olyan módon, hogy tényleg teljes egészében át tudja formálni a lényünket. Na, ezért volt szükséges ez. És szerintem mindannyian tudnánk talán olyan tapasztalatokat mondani, hogyha imádkozunk egy emberért, akkor hányszor kell érte imádkozni? Tehát akkor nem egyszer, nem tízszer, nem ötvenszer, nem százszor, ki tudja ezeket számon tartani, nem is kell nekünk ezt számon tartani. De hogy ima küzdelmet szükséges folytatni értek, különösen azokért, akiket az Isten a szívünkre helyezett, különösen azoknak, akiket mondjuk szolgálattal bízott meg, az teljesen egyértelmű. Na de hát itt ne pipáljuk ki azt a dolgot, vagy azt a kérdést, ezzel, hogy kérem szépen, nem is biztos, hogy nekem van szolgálatom, vagy hát én nem vagyok szolgálattevő mondjuk a gyülekezetben. Szó nincs erről, Péter apostol ezt világossá teszi, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Egyetemes a papság. Mindannyian szolgálatra hívattunk el. Lehet, hogy az Isten nem bízott ránk egy gyülekezetet, de lehet, hogy egy vagy két embert igen, vagy hármat. Azért az egyért, azért a kettőért, azért a háromért, tegyek meg mindent. A mérce pedig itt van, ahogyan itt olvashattuk, tusakodni imádságban. Tehát ez nem az, hogy imádkozom érte. Ez nem az, hogy néha megemlítem. Ez nem az, hogy gyakran megemlítem. Nem. Tusakodni érte, hogy megállhasson tökéletesen, teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Epafrás tehát imádkozott, és a 13. vers fő gondolatát is emeljük ki. Azt mondja, sokat fáradozott értetek. Ott volt veletek. Ez volt a feladata. Imádkozni, és ott lenni a gyülekezettel, munkálkodni a gyülekezetért. Egész pontosan azért a háromért, akiket itt megemlít, Laodicea, Hierápolis és Kolossé. Kedves gyülekezet, akkor, amikor Epafrás életével, vagy ezzel a néhány igeverssel szembesülünk, ugye nyugodtan kimondhatjuk talán azt, hogy hatalmas példa Epafrás számunkra miért? Azért, mert Pál apostol, vagy Péter apostol, vagy bárki kapcsán, aki ugye bibliai szerző, esetleg az lehet a szívünkben, gondolatainkban, hogy hát ők azért annyira magas polcon vannak, annyira hatalmas hittel, meg sok-sok mindennel rendelkeznek. De itt még egyszer mondom, ugye egy gyülekezeti tagról van szó. Egy olyan emberről, akire ezt a feladatot bízta az Isten, hogy te alapítsd meg a gyülekezetet, és aztán szolgálj ott, ahol élsz. Ennyi volt mindössze a feladata. Na de ezt a szolgálatot milyen mélységgel, milyen odaadással látta el? És ugye nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy mennyire érdekes az apostoli korban, ilyen értelemben is ez egy minta számunkra, mert ha megnézzük, hogy mondjuk hány nagy ige hirdető volt az apostoli korban, hány olyan volt, mint mondjuk Pál apostol, nem tudnánk mondjuk még sokat ilyet említeni, talán még keveset sem. Tehát Pál egy abszolút kimagasló csillag abban a munkában, amit ő elvégzett. Na de milyen helyzet a többiekkel? Úgy tűnik tehát, hogy nem is volt szükség több Pál apostolra, értsük jól ezt a gondolatot, több Pál apostolra abban a korszakban, vagy abban a korszakban elég volt egy. De Epafrásokból meg sokra volt szükség. Tehát Epafrásból kell rengeteg. Itt most mi csak őt emeltük ki ennél a gyülekezetnél, értelemszerűen, mert ugye őt említi meg az apostol, de gondoljunk ebbe bele, hogy hány ilyen Epafrás volt még abban az időszakban. És persze adódik a gondolat, hogy most hány ilyen Epafrásra van szükség itt, ebben a gyülekezetben, Szugligetben is, meg bárhol, országszerte, világszerte, akiknek az a feladata, amire az Isten készteti őket, és azt a feladatot így tudják ellátni, micsoda nagyszerű dolog az, hogyha a jellemzés, amit az Isten ad rólunk, az mondjuk összesen ennyiből állna, mint amit itt Epafrásról elmondott. Imádkozik értetek, de így imádkozik, és munkálkodik értetek. És ennyi. És ebből, ha mondjuk van egy néhány, vagy inkább azt mondanám, hogy ha van sok a gyülekezetben, hát az egy hatalmas dolog, mert hatalmas fejlődéshez vezethet. Kedves gyülekezet, ez tehát Epafrás munkálkodásának a lényege. Mellékszereplőről van szó, egyértelműen mellékszereplőről. Két említését említettük meg, és két említését néztük meg, hogyha valaki a teljesség igényével még a harmadikat is meg akarja nézni, megteheti. A Filemoni levélben, a 23. versben szintén találkozhatunk még Epafrásnak a nevével. Na de az egy említés. Tehát szintén az elköszönésnél ott gyakorlatilag semmi érdemit nem mond már róla az apostol. Ez egy levél csomag volt egyébként, ez egy nagyon érdekes dolog, tehát a Kolossi levél, meg a Filemoni levél, meg minden bizonnyal az Efézusi levél lehetett az, amit Pál apostol egyszerre küldött el, minden bizonnyal Epafrással, és így jutott el azokhoz a gyülekezetekhez, tehát még egyszer Rómából erre a területre, egyébként a mai Törökország területén, Kis-Ázsia területén helyezkedtek el ezek a gyülekezetek. Szóval ennyit tudhatunk erről a mellékszereplőről, de azt hiszem, hogy ez is nagyon-nagyon komoly tanítás számunkra. Odaadó, álhatatos könyörgés és fáradozás a gyülekezetért. Nem bonyolult, nem egy nagy dolog, idézőjelbe téve, amiről beszélünk. De mégis nagyon-nagyon komoly üzenete van, mert ha ezt mindannyian megtesszük, és a mondatot nyitva hagyom. Kedves gyülekezet, kívánom, hogy valóban legyen példa számunkra Epafrás. A végső példa természetesen mindenkor Krisztus, ami megváltunk, Jézus Krisztus, ami megváltunk, de Epafrás munkavégzése, Epafrás ima élete, ez bízvást állíthatjuk, hogy tényleg nagyon-nagyon szívet melengető és igen hasznos számunkra. Adja az Isten, hogy merítsünk ebből erőt, példát, és ő vezessen bennünket mindenkor. Amen. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük azt, hogy te gondosan vezeted a mi lépteinket. Nem hagysz bennünket egyedül, akkor, amikor találkozunk azzal az üzenettel, amely megszólít bennünket. Köszönjük, hogy minden lépésnél szeretnél bennünket vigyázni, őrizni, és a lehető legjobb döntést szeretnéd, hogy meghozzuk az életünkben. Adj, kérünk ebben bölcsességet nekünk. Add, hogy akkor, amikor találkozunk Epafrás üzenet hirdetésével, munkálkodásával, akkor valóban levonjuk magunk számára mindazokat a tanulságokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy előrelépjünk lelki életünkben. Kérünk, hogy légy velünk ebben a folyamatban, és kérünk, segíts meghozni olyan döntéseket, késztess bennünket olyan helyes életvezetésre, amely valóban méltó ahhoz az elhíváshoz, amellyel te hozzánk fordultál. Köszönjük, hogy te végtelenül hűséges vagy hozzánk emberekhez, és köszönjük, hogy a te végtelen hűségedet érzékeltetted Jézus Krisztusban, megváltónkban. Köszönjük az ő kitartását, szenvedése során is, és köszönjük azt, hogy te ezáltal is késztetsz bennünket arra, hogy valóban hűségesek legyünk hozzád, hiszen oly sok minden jóval, ajándékkal te körülvettél bennünket, és oly sokszor érezteted belünk a te szeretetedet, békességedet, bölcsességedet, mindazt, ami belőled árad. Kérünk, hogy légy velünk, Urunk, és kérünk, segíts valóban szorgalmas munkásaiddá lennünk. Köszönjük, hogy te láttatod velünk azt, hogy világunkban milyen állapotok, milyen helyzet van. Köszönjük, hogy te láttatod velünk azt, hogy igen-igen szükséges az, hogy hűséges szolgáidként elvégezzük azt a feladatot, amit te elénk helyeztél. Légy velünk, kérünk, vezess ebben bennünket, és köszönjük mind Epafrás példaadását, mind Pál apostol példaadását, és köszönjük azt a legfőbb példát, megváltunk példaadását, akinek segítségével te most is megszólítasz, és szívről szívre jársz köztünk. Kérünk, hogy légy velünk, Istenünk, vezess, kérünk bennünket, segíts, hogy felbuzduljon a mi szívünk a könyörgésre, a munkára és a hűségre, amit te elénk helyeztél. Megváltunk nevében kérjük ezt. Amen.